Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok! A mai válogatás műsorban egy olyan korábbi adást veszek elő, amelyben különleges vendéggel beszélgettem, akit úgy hívnak, hogy Kázmér Miklós. Ő egy KAM Manufaktúr nevű, németesen hangzó, de magyar cég alapítója, mely régi autókat újít föl egészen különlegesen, de egy biztos, hogy világszínvonalon.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit. Szóval a kérdés az az, hogy...
Világhírű.
Világhírű. Hát ezt most döntse el mindenki saját maga. Mindenképpen azt látjuk, hogy a világ sajtó felkapta. Tehát nagyon sok pozitív visszacsatolást kaptunk folyamatosan. A Top Gear-től kezdve az Octane, az Evo, vannak ugye Porsche...
Ezek nagyon nagy nevű, csak mondom a kedves hallgatók, nagyon nagy nemű, nem is szaklapok, igen, az a magazinok. Mainstream autós magazinok.
Hát igen, azt mondom, hogy...
Top Gear-ről biztos hallottak többen egyébként.
Ezek talán a legnagyobb benchmarkok, tehát azt gondolom, hogy amikor ide bekerültünk, akkor azért valahol ez nekünk is egy visszaigazolás volt, hogy valami olyat sikerült alkotni, ami érdekelheti a nemzetközi közönséget. És még nagyon sok egyébként Porsche-s magazin fölkapta a témát.
Igen, mert alapvetően ti Porsche-t, sőt egyfajta Porsche-t újítotok föl, vagy építetek újra, vagy restauráltok, most egyébként azt tudom, melyik kifejezés.
Igazából mindegyik. Tehát mindegyik helyes,
igen.
De és egyik sem. Igen, szóval mi kizárólag az első generációs Porsche 911-12 karosszériát használjuk, ezt a szakma úgy hívja, hogy a rövid tengelytávol short wheelbase modell, ez 65-ben jelent meg, és 68-ig gyártották ezt a karosszéria formát. Mi ebből is a 66 és 68 közötti évjáratokat...
Mit talán kiforrottabb már addigra, vagy miért?
Inkább azt mondom, hogy konzisztensebb. Tehát a Porsche a kezdeti időszak, de később is folyamatosan, akár évjáraton belül változtatott egy csomó mindent, de a 66-68 az nagyjából lefedi leginkább azt, amit mi keresünk. Ebből is a 68-at szeretjük a legjobban, mert abban meg már olyan megoldások vannak, amit meg már későbbi modellévekben teszteltek kvázi, és egyébként mi is azt preferáljuk. Úgyhogy a 68-as a kedvencünk, de egyébként a 66 is egyébként pont ugyanolyan jó. És a 11-12 nagy kérdés, mi a különbség? Alapvetően semmi, és közben igen, az a motorja. Tehát a 912 az a korábbi 356-os C-nek a utolsó szériás 356-osnak a motorját kapta meg a 6 hengeres 11-es motorral szemben.
Mielőtt kicsit itt a kezdetekre visszamennék, ami nincs olyan nagyon régen, ugye, mert 4 éve jött az első gondolat, ugye a cégben és 2 éve léteztek, hogy tehát a normál restauráláshoz képest, amiből szerintem Magyarországon is vannak műhelyek, sok kiváló műhely is van belőle, amelyek külföldre is dolgoznak, vagy elsősorban külföldre dolgoznak. Tehát, hogy bevisznek egy modellt, azt kicsit kikalapálják, vagy nem tudom, persze nyilván nagyon leegyszerűsítem a dolgot. Tehát ahhoz képest mi a különbség nálatok?
Hát alapvetően a megközelítés, tehát itt akkor térjünk rá, lehet, hogy ez a restomod mit jelent. Tehát ugye ez a szó önmagában hordozza...
Restomod, nem restomod?
Restomod ki, hogy mondja, attól függ, hogy melyik nyelvterületen beszélünk, angol szászból restomod. Tehát a resto az alapvetően a restorationből jön, tehát a restaurálásban, a mod az meg a modernization vagy modification.
Aha.
Egyébként ez egy tök klasszikus történet, Amerikában ezt hotrodozástól kezdve, tehát ott ugye klasszikus autó formára, modern hajtásláncolt, egyéb alvázat, ott ez nagyon régóta létező dolog, tehát ez nem egy új keletű dolog. Inkább azt mondanám,
de ezt a mod kifejezést azt nem régóta halljuk egyébként.
90-es években már létezett.
Mert ez a kifejezés maga?
Ez a kifejezés maga már létezett, alapvetően nem egy elterjedt dolog volt. Európa, már csak azért is, mert Európa önmagában egy eléggé purista szemléletű, tehát minden gyári elven működik, tehát nálunk ez az autóépítés, és az autóknak az átalakításának nincs akkora hagyománya, mint kultúrája, mint mondjuk az angol száz területeken. Aha. Tehát ez beleértve Angliába, ez igaz Amerikára, ez igaz Ausztráliára. Mi alapvetően vagy az autót megtartottuk olyan formájában, amilyenben.
Minden egyéb szentségtől is.
És igen, vagy motorsport szemlélettel építettünk versenycélokra autót. Nyilvánvalóan vannak tuning és egyéb márkák, akik ezek alól kivételek. Sokan majd mondják a Roof, ABT, Brabus, AMG, nem tudom, tehát vannak ilyen cégek, de viszonylag kevés. Tehát úgy mondanám, hogy sufniba kevesebben álltak neki. Amerikában a hotrodozás miatt ugye ott ez egy ilyen
hagyomány. A hotrodozás az mit tulajdonképpen?
Veszel egy régi kasznit, kiszorsz belőle minden nem felesleges, nehéz dolgot.
Kicsit mint a Verdák című filmben, az.
Ja, igen, és akkor beleteszed a számodra elérhető legerősebb motort. És így leegyszerűsítve
ez. Ami néha kikönnyököl a motoráztető, nem?
Tehát hát ugye, be, nem fér bele, hát persze. Tehát, hogy alapvetően ez onnan indul, szerintem. Én legalábbis azt gondolom. Ez
és akkor ebbe a szigorú európai kultúrába jött be a resztomod, vagy nem igen, tudom, mennyire szóval jött be egyáltalán Európában.
Ez egy tendencia. Szóval onnan indul szerint, ez is az én véleményem, hogy a klasszikus autókhoz való viszonyunk kezd megváltozni. Tehát a nálam fiatalabb generáció, én 44 leszek, a nálam fiatalabb generációnak a formán kívül nincs nagyon kötődése már a régi autókhoz. Nem hiába egyébként a 90-es évekbeli youngtimereknek a kultusza nagyon erősödik. Tehát, hogy kinek mi határozta még, milyen formavilág határozta meg a gyerekkorát, aha, és mi határozta meg az autóhoz való viszonyát.
Tehát mondjuk én egy DS55-től könyvbe lábadok, mert az utcánkban, amikor még csak Trabant, Warburg, meg Zsiguli volt egy darab DS55-ös, és úristen, nekem majd egyszer lesz ilyen. Nyilvánvalóan, hogy növünk föl, úgy.
Persze, mert hát az akkori kultúra ez határozta meg azt a formavilágot. Ugye ismerjük a szagát, színét, érezzük minden tekintetben. És akkor igazából ez meghatározza. Ez érdekes módon a fiatalabb generáció nem utasítja el mondjuk a háború előtti autókat, csak nem tudja értelmezni. Olyan szempontból, hogy mint használati tárgy. Tehát ezek az autók erősen átmentek gyűjtői darabokba. És itt már ugye szempont lesz a pedigré, a ritkasága és az egyéb dolgok. Ezeket az autókat megveszik, és ugyanúgy, mint egy festményt vagy egy műkincset, tárolják, gyűjtik, néha megmutatják megfelelő autós eseményeken.
Tehát a hétvégi bevásárlás...
Nem ez. Tehát ez a klasszikus veteránozás, amit mi még veteránozásnak gondolunk, hogy kicsit ez a bütykölés, megcsináljuk, élvezzük, jön a jó idő, elviszük a családot fagyizni, elmegyünk túrákra, haverokkal összejövünk, akik hasonlóan ugyanennyire bolondok. Ez nincs már nagyon meg ennek a generációnak. És az elsődleges szempont az, hogy félnek a technikától. Nem értik a karburátort, nem értik a megszakítós gyújtást, félnek a féktől, félnek az autó által nyújtott diszkomforttól.
Igen, de bocsánat, ennek, amit te mondasz, a vetülete teljes mértékben látszik a modern autókban és az új autókban is. Tehát, hogy a motor már gyakorlatilag egy inkubátor alatti terület, ami kivezetik nyilván, amiben ez kicsit között van, hogy itt ölts be a vizet az ablakmosó tartályba, meg itt nézd meg az olajszintet, csá!
Nagyon nagy lett a távolság a hétköznapi realitás, és mondjuk a klasszikus veterán autók, mondjuk a 60-as, 70-es évek, és nem mentem direkt korábbra, mert ott még nagyobb a szakadék, és azt gondolom, hogy a 80-as évek az a fordulópont, ahol már vannak olyan autótípusok, amik egyébként megfelelő kompromisszum mellett adott esetben akár nem képeznek akkora távolságot. Tehát klasszikus autóként értelmezhetőek, viszont az a fajta kompromisszum, amit azzal kell hozni, az már nem olyan távoli, amit egyébként a mi hétköznapainkhoz, a megszokott autóhoz képest gondolnánk.
Itt két dolog ugrik be nekem, és itt meg is tudod akkor fogalmazni mondjuk a ti arcpolitikátokat, mert egyfelől akkor ez kizárja az érdeklődést a régi autók iránt, vagy pont itt van nektek létjogosultságotok, hiszen ti a felújítás révén egy jól működő, ahhoz hozzányúlni nem fontos autót kínáltok.
Hát mi a használhatóság, tehát a drivability az, ami a legfontosabb része. Tehát
nem kell hétvégente olajos ruhát.
Nem.
Nem. Valahogy befeküdni a kocsi
alá. A mi szlogenünk az a Dare to Drive, tehát hogy merj vezetni, ennek ugye több áthallása is van. Az egyik az az, hogy nem fogsz lerobbanni. Uh-huh. Tehát, hogy merd használni. Merd élvezni. Tehát élmények gyűjtésére. Az én sok autóm volt, alapvetően én azt gondolom, hogy egy autót, én sose szerettem gyűjtögetni dolgokat uh-huh. ilyen szempontból. Dolgokat azért vesszük, vagy azért birtokoljuk, hogy valamit kapjunk belőle.
Tehát élményt. A családjelzősöt is előveszed akkor.
Persze, tehát hogy most igazából a szekrényben jól mutat, de hogyha egyébként senkinek sem mutatjuk meg, meg senki nem ehet belőle, akkor igazából nincs értelme. És ugyanazt gondolom az autónál is. Tehát, hogyha de reszketve használjuk, mert félünk, akkor igazából megette a fene egy porfogó. Ugyanolyan porfogó, csak jó nagy, lehet rá sokat költeni. Én azt gondolom, hogy használni kell, élvezni kell. Nyilvánvalóan előjön az, hogy mennyibe kerülnek ezek. Ezek az autók azért az átlagember számára nehezen elérhetők. De nyilvánvalóan ezt a fajta szemléletet egyébként olcsóbb autókban, egyszerűbb autókban is egyébként hétköznapi emberek elő tudják állítani.
Ne legyünk szerények, én mondhatom, mert ugye én utána néztem, azért itt 300 ezer eurós tételekről beszélünk.
Hát inkább körülbelül. 400, összességében nézve, igen. Uh-huh. Igen.
Nekem innen nézve már tök mindegy. Tehát, hogy egyébként nekem azt mondod, hogy 100 ezer, de 3-4, akkor inkább 400 ezer. Tehát ez egy más liga, mint az, hogy akkor
teljesen,
most...
Teljesen. Itt ugye alapvetően a kis darabszám és az ahhoz kapcsolódó technológiai fejlesztések azonunk elviszik az árat, meg hát ugye a nagyon sok munkaóra, ami belekerül egyébként ahhoz, hogy ez a termék létre tudjon jönni.
És nálatok ez már jelentkezik, mert szokták azt mondani, hogy ha bármilyen autóra ráteszik azt a bizonyos logót, ami akkor az tök ugyanaz centire, de már-már drágább. Nálatok ez már jelentkezik? Tehát a ti nevetek az, hogy KAM, az már így a világpiacon mond valamit, tehát már kicsit fölép tudod árazni? Vagy maga a resztomottsága fölép tudja árazni?
Hát alapvetően ugye ez két oldalról van. Szerintem a brand az még azért nagyon fiatal. Alakul, tehát hogy nagyon sok visszajelzést kapunk. Most januárban voltam Amerikában, kiállításon, szakmai Porsche és kiállításon, és már jönnek oda, hogy ez a KAM, és tök jó. Meg vannak ügyfelek.
De akkor azért hevesebbet dobog a szíved őszinte.
Persze, ez egy tök jó dolog. Meg fesztivál a Speeden lenni, és oda jönnek az emberek, akiket egyébként ez érdekel, ez tök jó. Meg tök jó, hogy megismerik. Bár ugye a mi autónk egyébként, hogyha nem hagynánk semmi látszó karbon felületet, akkor Isten igazából pont ugyanúgy néz ki, mint bármelyik rövid tengelytávos korai Porsche, mert ugye arszpolitika egyik része az az volt, hogy mi meg szeretnénk alapvetően őrizni az autónak az eredeti DNS-ét, vagy az eredeti mi voltját, tehát mi optikailag nem akarjuk megváltoztatni, és igazából műszakilag sem akarjuk olyan mértékben megváltoztatni, tehát nem teszünk elektromos hajtásláncot bele, nem teszünk bele egy modern hajtásláncot.
Nincs is tervben a jövőben? Hogy...
Nincs.
Igen, mert bocsánat, a Restomondnak ilyen szempontban van több iskolája.
Széles, igen, széles.
Tehát egyfelől lehet az, hogy kicsit, amit a restaurációban, mondjuk muzeális restaurációnak hívnak, hogy ugye az a legvadabb abban a szempontból, hogy mindent megtartanak, igen. Tehát még a fényezésnek is eredetinek kell lennie.
Hát jó esetben.
Igen, és akkor onnan megyünk föl, és a teteje az, hogy oké, a Kastli az nagyon hasonlít az eredetire, de 16-szolos Android autó, vagy a mobiltelefon csatlakoztatására alkalmas kijelző is van benne.
Persze.
Nos, ezen a koordinát a tengenti hol helyezkedtek el?
Nekem az volt az elképzelés, szóval egy kicsit beszélünk, hogy nekem mi volt az elképzelés. Én nekem viszonylag minimális az igényem egyébként egy autó iránt.
Bocsánat, ez fejtsd ki, mi?
Pont ezt akartam mondani, hogy, tehát, hogy én szeretem a megbízható, meg a jól működő dolgokat, tehát én nekem a veteránozásból ez a szívás része az, amit egyébként szívesen kihagytam belőle, tehát nekem ez fontos volt, meg hát az van, hogy be kell vallani, ezek a koreai autóknak a gyári teljesítménye a mai életünk autóihoz képest nagyon távoli. Tehát nagyon távol van a kanyarodása, a féke, a motornak a teljesítménye, a gyorsulás. Az egész használhatósága olyan korlátozottá válik. Igen. Tehát, hogy nem szívesen indulsz el a Balatonra vele.
Én itt szoktam, nekem nagyon kedvenc autó volt a T1-es vagy T2-es Volkswagen mikrobusz. Az a klasszikus.
Hát az tökéletesen.
És volt egyszer egy... T4, T5, nem tudom melyiknek a bemutatója, amit a magyarországi importőr szervezett, és elhozták a régieket. Én nem voltam ott, de Egy kollégám, aki ott volt, és ugyanilyen rajongással viseltetett a modell irat, azt mondta, és ment vele egy kört, tehát borzasztó. De borzasztó. Tehát gyakorlatilag izomláza lett, szóval.
Hogy, az. Igen. Tehát se fűtés, se szellőzés. Tehát a korai Porsche-ban nem volt szellőzés.
Kicsit én is lejjebb adtam, de bár amikor meglátok egy ilyet, akkor még mindig könyvbe lábad szintén a szemem, de de lehet, hogy az Citroennel is így van, bár az kicsit a...
Nem, az a Citroen azért az nagyon...
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért az más.
Egy olyan típus mondtál azzal, ami egyébként nagyon előremutató volt a maga világában, tehát talán
a kanyarfényszóró, meg a
minden az a futóművétől kezdve a váltója. Persze, hát meg leginkább az, hogy függetlenül hogyan tudta egyébként az úthibákat elnyelni teljes mértékben. Szóval az pont egy olyan autó, ami nagyon előre...
Nem illik ide. De akkor jót választottam gyerekkoromban, nem?
Nagyon.
Akkor már csak ahhoz kell egy olyan 300 ezer biztos, hogy valami jót találjak. Nem,
nem,
jó legyen,
nem? Azok nem. Azok között azért lehet találni. Most Belgiumban, amikor voltam tavaly, akkor ugye ritka típusú cabrio, abból azért volt pár. Azok lehet, hogy drágább. Nem vagyok tisztában azoknak az áraival őszintén.
Egyiket, hogyha ilyen donort akar az ember keresni, melyik ország jó? Vagy ez a típusa válogatja?
Mármint a 12-eshez?
Hát akár, vagy úgy általában, mert szokták mondani, hogy Németországból jó az autókat hozni, mert vigyáznak rá.
Hát nem tudom, mert most a saját dolgunkat nézve eddig minden autónkat alapvetően Európából szereztük be.
Volt, annak ellenére, hogy Amerikában volt baromi népszerű annak idején.
Hát több 90% ezeknek az autóknak Amerikából jött, csak nem mi importáltuk, hanem már itteni európai kereskedőknél találtuk meg, vagy tulajdonosoknál.
Ja, értem. Neked az egyszerűbb nyilván, mint hogy behajóztatni, nem?
Hát az időfaktor miatt leginkább, és elég sokat is hoznak át, úgyhogy ilyen szempontból az egyszerű nekünk. Van olyan arra is példa egyébként az ügyfele saját maga küldi a saját autóját.
Szóval mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy te valami olyasmit csinált, mert nyilván lehet ezt egyszerűen föltenni ez a kérdés, hogy hogy jött a gondolat, hogy indult ez az egész. De te valami olyasmit csinálsz, ami szerintem a legalábbis az én generációban mindenképpen a fiú gyermekek, de az én fiamat látva is, hát autókat gyártott, nyilván onnantól kezdve egy lépés volt, hogy majd ő autótervező lesz, stb. Tehát, hogy lehet, hogy nálad is így indult, de te így maradtál. Nem? Vagy, de hogy van ez az egész? Meg azt is el tudom képzelni, hogyha 300 ezer euró per darab, vagy bocsánat, leragadtam, 400 ezer euró per darab áron értékesített autókról beszélünk, akkor ott nyilván kezdő tőke is kell. Tehát ezeket az impulzusokat most megadtam neked, én hátradőlök és mesélj magadról, hogy indult, tehát hogy mi a szakmád eredetileg. Lelkes, hogy az látszik, meg hallható is szerintem.
Alapvetően én közgazdász vagyok egyébként.
Reklám, se baj.
Nem, hát én szeretem. Apám mérnök, és egyébként a mérnöki véna az valahonnan van.
Milyen mérnök van? Gépészmérnök.
Hűtőgépészmérnök egyébként, pontosan. Tehát én mindig gépek között nőttem föl. Gyerekkorom óta automániás voltam. A Budaörsön nőttem föl. És nem messze tőlünk, ahol laktunk, ott volt egy műhely. Tehát ötödikes korom óta én abban a műhelyben dolgoztam minden nyáron.
Akkor ez egy szép alap, mondhatjuk.
Hát ott ismerkedtem meg, például az egyik srácot bogarakat épített át, az rallycrossozott is vele, tehát ott elég furcsa, sok érdekes autóval találkoztam. Igazából onnan elég sok minden megtanultam.
De ott már megfogant benned, hogy te majd ezzel szeretnél, vagy szeretnél egy ilyen...
Sok ideig egyébként én alapvetően mérnöki és autóvonali pályára készültem, tehát hogy valami autómérnökként. Nekem nagyon tetszett mindig a formatervezés is, de valahogy nem úgy hozta a gimnáziumi időszakba, ettől elsodródtam, és inkább a másik érdekes dolog a közgazdaságtan, és közben egyébként egy harmadik dolog is becsatlakozott az életembe, én alapvetően egyébként filmproducer vagyok, tehát én a gimnázium óta filmmel kezdtem el foglalkozni, tehát ott iskola tévé, meg minden egyéb. Főiskolán, mert szüleim azt kérték, hogy rendes szakmám legyen, tehát legyen közgazdász, a film az nem az, úgyhogy elmentem, megcsináltam a közgazdaságot, diplomát, és
de azért azon belül... használt most, nem?
Persze, hát alapvetően ott ugye én reklám szakirányt végeztem, reklámban dolgoztam, és gyakorlatilag a nagyon rövid idő után én elkezdtem az üzlettársam a saját vállalkozásunkat csinálni. Filmgyártás, egy filmgyártó cégünk van, most már több, és azt csináljuk most már 20 éve.
És akkor mikor jött ez a szikra?
Én mindig is szerettem az autókat, tehát uh-huh. mindig is volt, csak nem no, volt
de így
se
vagyunk
kapacitás,
azért, vagyunk
se
több száz persze. ezen.
Itt igazából az van, hogy kb. 10 pár éve jutottam el arra a fázis, hogy egyszer elgondolkodhattam azon, hogy végre beteljesítem az álmot, és egy veterán Porsche-t veszek magamnak. Ez egy nyilván vödör aljáról kapirgálunk valamit. Onnan is sikerült megvenni egy autót Amerikából, ez egy Cabrio 84-es, 11-es volt, fogalmam nem volt erről az egész történetről. Arra jó volt, hogy elkezdjük valahol ezt az egész léghűtéses vonalat.
De hogy bocsánat, akkor már azzal a céllal, hogy majd ebből esetleg biznisz lesz? Vagy
nem,
majd esetleg...
nem, de egyszerűen azért, mert ez volt a vágyam.
Csak magadnak akartál egy autót.
Én nagyon szerettem.
De nem, még csak az se, hogy akkor ez fölültön is, vagy jobbára eladod.
Hát volt egy ilyen dolog benne, mert ugye elkezdtem, és akkor ilyen rolling restoration elvel, ugye az ember kicsit túl sok Wheeler dealert néz, akkor...
Igen, akkor ez egy tévéműsor, ami erről szól.
És azzal az ember azért könnyen abba az illúzióba ringathatja magát, hogy egyébként az autók restaurálása egy nagyon egyszerű folyamat.
Igen, a
magabiztos
csúnya részeket nem mutatják a filmen esetleg.
Hát meg az idő és a pénznyelő részeket.
Uh-huh. Hát igen, én előfordulok különböző veterános eseményeken, és mindig az van, hogy egyszerűen, hogy hol a vége ennek? Nincs vége.
Húzni lehet egy vonalat.
Igen.
És hiába
kicsit, amit a szerencsejáték, hogy vagy abba hagyod, vagy nincs vége.
Nincs vége.
Tehát ez
egy döntés, ez egy életforma. Itt igazából én mindig azt szoktam mondani, okos emberek is ezt mondták nekem, persze nem fogadtam meg a tanácsukat, itt minél eredetibb és minél gyáribb autót érdemes venni, annál kevesebb lesz bele a probléma. Uh-huh. Minél inkább bele kell nyúlni, és minél inkább projekt, annál szenvedélyesebben lehet egyébként eltölteni bele az időt és a pénzt meg az energiát. Uh-huh. De nyilván lehet valahol húzni egy vonalat, lehet végének is tekinteni valahol. Szóval, hogy igazából elkezdődött itt egy történet, rájöttem, hogy én nem vagyok egy kabriós típus, rájöttem, hogy ez a típus ez nem az én szerelmem. Közben volt egy ilyen nagyon rövid fázis, amikor elkezdtem pályautózni kicsit hobbi szinten, akkor bekerült egy 325-ös BMW E30-as pályautó az életbe, akkor rájöttem, hogy eladtam ezt a kabriót, akkor találtam megint egy felújítandó régi 911-es versenyautót kint, és egy 964-es Porsche-t, amit nagyon szerettem volna. Az is ilyen hát egy a vödör aljáról kapirgálunk nyilván az erőforrásainak megfelelően, és akkor azt gondoltam, hogy én nem BMW-be versenyzek, mert én nem egy BMW-s csávó vagyok, akkor én nekem 11-es kell. És akkor elindult ez a 11-es versenyautónak a felújítása, meg megalkotása, mert ezt...
De ez még mindig a cég.
Já, dehogy is, ez még messze nem. És akkor elkezdtem ebbe realizálni, akkor szembesültem ezzel a projekt méretével, hogy alapvetően egy autót felújítani is nehéz, de mondjuk egy versenyautót, veterán versenyautót építeni is nehéz. Porsche-re szakosodott emberből mondjuk 10 évvel ezelőtt nagyon kevés volt, most már azért jobb a helyzet. Akik egyébként hajlandóak lettek volna egy épített autóval foglalkozni, az még kevesebb, úgyhogy sok-sok szíváskör és trial and error, és az autó szép lassú elmorzsolódása közepette húztam egy vonalat, és akkor lett egy olyan szituáció, hogy az egyik produkciónknak a díszletraktára megszűnt, és még futott a bérleti díj, akkor mondtam a társaimnak, hogy ha már ez így már van, akkor mi lenne, ha én itt ebből itt most így magamnak csinálnék egy hobbi műhelyt, és akkor elkezdtem. Tehát
mikor volt kb? Csak hány éve nagyjából?
6,5-7. És akkor elkezdtem gyakorlatilag csinálni. Úgy voltam vele, hogy azért ez nem egy agyműtét, és akkor csak ezt is emberek rakták össze, fogok találni segítséget magamnak, meg akkor megveszem a szerszámokat, utána járok a megfelelő szakirodalomnak, külföldön elkezdek ismerkedni, fogok én itt annyi inputot találni, hogy össze tudom rakni ezt a versenyautót. Persze voltak műhelyek, akik segítettek a lakhatolás részben, a festés részében, csomó minden részében, tehát nem akarnak.
Ez konkrétan te püfölted az autót ott rendesen?
Hát nem, de sok mindent saját magunk csináltunk. Tehát a vége az utolsó fázisa ahhoz, hogy ez egyébként jó legyen, és kiforrott legyen, az utolsó legnehezebb 10-15%-ot, azt mit csináltuk? Igen, két kollégámmal. Uh-huh. És akkor megint csak kerestem az embereket, ki mennyire. Ez egy viszonylag speciális dolog, ugye az emberek ebben azért morzsolódnak le.
Bocsánat, csak így, hogy mondjam, ennek a fejlődés története szempontjából érdekel, hogy ilyenkor már megvolt esetleg benned az a gondolat, hogy lehet, hogy ebből majd egy cég lesz. Abban a szempontból fontos, hogyha valaki, mondjuk hallgatja most egy 10 éves gyerek.
Picit meg. Aha, tehát már akkor megvolt. Igazából az volt, hogy nem voltam elégedett azzal a tudással, ami a piacon elérhető volt mondjuk ilyen klasszikus autó szempontból, szerviz, és tehát nyilván vannak nagyon jó restauráló műhelyek, ahova egyébként egy hosszú várakozási lista, vagy várólista után be lehet kerülni adott esetben, de úgy általánosságban nem kevés volt a lehetőség, vagy kevés helyre lehetett volna az embernek vinni az autót. Az, hogyha építettet akart, vagy módosítani, az meg végképp nagyon szűk volt. És akkor gondolkodtam egy ilyen műhelynek a létrehozásában. Igazából a versenyautó elkészítése volt az, arra jöttem rá, hogy igazából én az alkotási részét szeretem. Tehát én elmentem 2-3-szor a Hungaroringre, meg más versenypályára, és igazából rájöttem, hogy tök jó, de vérzik a szívem, amikor egy ilyen véreverítékkel összerakott eszközt utána a pályán.
Rádobod a rázókőre, és akkor...
Hát, vagy mondjuk azt, hogy kimegy a vége a kavicságyba, és lehet fényezni az egész alját úgy, ahogy van, nyilvánvalóan. Úgyhogy ezt eladtam. És ez lett a projekt kezdőpontja.
Azért azt mondhatjuk, persze nem szeretek a zsebedben turgálni, de nyilvánvalóan azért egy vaskos kezdőtőke egy ilyen vállalkozás létrehozásához szükséges.
Szükséges. És akkor meg kell szorozni még 5-tel.
Aha.
Ez egy kicsit olyan, mint a viccbe. Erre is gondoltam, erre nem gondoltam. Ez tényleg így van. Tehát, hogy...
Pedig az ember azt gondolná, hogy mondjuk egy régi autó felújításához nagyon leegyszerűsítve kell kalapács, meg...
Nagyjából így indul, persze én is így indultam, mindenki. Tehát, hogy megmondom, sok ilyen autós műsort lehet látni, ahol egyébként viszonylag egyszerűen gyorsan megoldódik ez a kérdés. A valóság az nem ez azért. Tehát, hogy ide azoknak lehet ezt ilyen gördülékenyen, és akkor lehet ilyen tévéműsorszerűen gyorsan végigcsinálni egy ilyen projektet, az embernek nagyon jól bejáratott, nagyon jó szakember gárdája van. Ez olyan, mint az építőipar.
De most már így álltok nagyjából, nem? Vagy még mindig azért?
Közel vagyunk ahhoz, hogy azt mondjam, hogy egyébként így állunk.
Most már mehet a tévéműsor, ugye? Lassan?
Lassan, igen. De most már ez nem az a vállalkozás, ami annak idején Óbudán elindult. Tehát,
ez már professzionalizáltabb, úgy érzem. Tehát bocsánat,
igen,
most én hozzátok való kapcsolódásomat szeretném elmondani. Én egy amerikai oldalon, egy amerikai gyűjtő oldalon, ahol sajtóanyagokat, sajtófotókat gyűjtenek, találkoztam vele, és akkor ott volt a Hungarian kifejezés, és tehát így. Tehát igazából Magyarországon nincs is nagyon híre ennek a vállalkozásotoknak. Tehát, hogy... De az egész megjelenése a dolognak az teljesen beleilleszkedett. Már bocsánatot kérek, a nemzetközi sajtanyagok, a BMW, Porsche által fémjelzett irányvonalon, tehát nem lógott ki, hogy itt, mit tudom én, egy gagyi sajtóanyag lett volna, sőt, nagyon jól nézett ki, szép a weboldal, tehát ilyen szempontból. És most itt nagyjából a műsor felénél ismét akkor szeretném elmondani, hogy Kázmér Miki Miklóssal mondom. Azért mondom így, mert valamik sajtóanyagban is így szerepel.
Miki alapvetően, mert külföldön ez a Miklós az nem működik, ezt már régóta megszoktam, tehát mert a másik munkámból adódóan, és ez a Miklós az egy nehezen kiejthető név. A Miki az meg még egy egyszerű kávézóban is, amikor megkérdezik, akkor Miki, igen, mint Miki Rourke, vagy Miki Mouse, és akkor ezen mindenki nagyon jó derül. Úgyhogy ez egy ilyen bemutatkozó vonal lett belőle,
igen,
a sor lett.
Igen, már vagy,
persze,
nem?
Ez egy mindig.
Oké, na tessék, ez meg kicsit a reklámszakmából adódik, nem?
Hát sok minden jön onnan, nyilvánvalóan. Aha. Tehát ezt kár lenne letagadni, tehát amiről pont az előbb említetted, azért igyekeztük mögé tenni, vagy igyekeztem mögé tenni azt a fajta 20 évnyi kommunikációs szakmai tapasztalatot, meg hát azért nagyon sokat voltam én külföldön, meg láttam a nemzetközi márkáknak a megközelítését egyébként ahhoz, hogy hogy vezetnek be termékeket, meg hát sokban is egyébként közreműködtem. Tehát azért volt elképzelésem, hogy hogyan kéne ezt elkezdeni. Meg ugye ez egy sok játékfilmben is dolgoztunk, ott is, tehát egy játékfilm projekthez hasonlítható ez egész egyébként. De van egy ötlet, általában a producernek, az ötlet után ugye elkezd összeszedni a megfelelő szakembereket. A forgatókönyvírót, a rendezőt, és aztán ahogy nő a csapat, úgy egyre több réteg ugye adódik, rakódik össze, és abból lesz egy produkció, meg kell szerezni hozzá a forrást, el kell, a bizalmat ki kell építeni mindenkiben, a kollégáktól kezdve mindenki, vagy egyébként ez egy baromi jó film lesz. Utána jó esetben leforog
ez,
a film.
Ez az autós, tehát a CAM manufaktúr nyelvére lefordítva, ez mi? Tehát itt kinek kellett eladnod, vagy mit kellett?
Itt ugyanúgy egyébként egyrésztről, hát nyilvánvalóan, amikor a prototípust elkezdtük, az én hitem volt. Uh-huh. Tehát én azt gondoltam, bár mindenki azt mondta, hogy 9-12 az egy világlegnagyobb hülyessége.
Igen, mert azt már mondtuk, ti kizárólag most már 9-12-essel foglalkoztok.
Igen.
Hát, ugye ebben az időszakban gyártották, tehát 65 és 69 66. között, de, tehát a 66-68-as merítésből vesztek.
Igen. Szóval, hogy mindenki azt mondta, hogy teljes hülyeség, a sületlenség, amit csinálunk.
Igen, most erről az autóról tudni kell, hogy, és azért is vagyok picit okosabb, mert már itt a műsor előtt beszélgettünk, tehát, hogy ezt, amikor a 911-es elindult annak idején, az nem volt sikeres.
Nagyon drága volt. Nagyon nagy volt a lépcső a korábbi 356-os és a 11-es között.
Igen. És akkor kell egy gyorsan valami áthidaló megoldás, hogy az emberek azért ne pártoljanak el a Porsétól.
Ez így van.
És akkor ez lett a 612-es.
912.
Vagy bocsánat, igen,
912. A 616 az a motornak
igen,
a típusra.
Igen, 912-es, így van. És akkor ti erre cuppantatok rá, aminek van olyan oka is, hogy 911-es restaurátorra tele a padlás világszinten, és ott baromi jók vannak.
A két autó között nincs akkora különbség, mint amennyit gondolnak az emberek. Uh-huh. Itt egyedül presztízs értékről beszélünk, meg a motornak a szűk keresztmetszete, ami a 12-esben, ez a pici négyhengeres motor, ennek a teljesítmény, ez 95 lóerő volt annak idején.
Jó, de könnyebb is volt az autóink.
Hát de igen, könnyebb, meg rövidebb a motor, tehát nem lúg túl, tehát a súlyelosztása lényegesen jobb. Adta magát alapvetően már a felépítése, hogy igazából ez egy jobb, fundamentális autó.
Tehát, jó, de bocsánat, itt azért bekapcsolt a közgazdász marketinges agyad is, nem? Tehát,
persze.
Hogy egy rést akkor megtalálsz ezzel.
Persze.
Tehát, mert mondom, a 911-ben ott van például az amerikai Singer, például, vagy a,
hát
vagy
ne,
a Ring, mellett, vagy a, hogy az a zenész, a Ringers?
A Singernek a zenész, a Robert Dickinson.
Igen, Dickinson, igen. Ja, akkor az, de akkor melyik van még egy másik?
Günther Werks.
Igen, mindegy, szóval van, bőven van.
Van, sokat tudnék mondani 11-esből, de most már más típusból is, hál' Istennek. Szóval,
találtál egy rést?
Ez abszolút rés. Nem. Ez rés nem. volt, meg én szerettem egy kicsit ezeket nem az egyértelmű utakat járni. Tehát, hogyha már Magyarországról, mert valljuk be, Magyarországnak nincsen semmiféle különösebb autóipari reputáció. Tehát ez nem Németország, ez nem Anglia, ez nem Japán, ez nem Amerika. Tehát nincsen hagyománya. Ki akar állni valaki a nemzetközi sajtóra, akkor oda valami nagyon-nagyon-nagyon más eltérő szemlélettel. Ez egy kicsit dupla vagy semmi. Tehát, hogy ha 11-esen mentünk, az volna valószínűleg az egy megbízhatóbb dolog lett volna, jobban érthető, kevésbé challenge-elték volna meg sokszor, viszont nem kapta volna meg azt a figyelmet.
Mit ez a challenge-elték?
Hát, hogy az, hogy miért a 12-es? Ja. A 11-est azt mindenki értelni, annak a presztízse azt nem kell magyarázni.
Igen, ja, értelek. Aha.
Az egy viszonylag egyszerű dolog. Viszont ott elmagyarázni, hogy te mit tudsz egyébként jobban mondjuk egy Tuthillhez képest, vagy egy Singerhez képest, azt mondjuk azért nehéz lett volna, úgy, hogy nekem semmiféle autóipari előképzettségem nincs.
Kicsit magyarán itt nagyobb a játéktered még egy picit az elején legalábbis, nem?
Kaptam figyelmet.
Kaptam figyelmet is.
Tehát, hogy itt nem úgy ítéltek meg, ahogy mondjuk egy 11-essel szemben, hanem alapvetően itt hajlandó volt mindenki nulláról a produktumot értékelni. Tehát nem torzult igazából a megítélése már az elején azzal, hogy jó, de van egy csomó másik cég, hanem itt alapvetően mindenki kíváncsi volt arra, hogy aha, és akkor 12-esből mit lehetett? Te láttunk már nagyon sok 11-est.
Akkor nézzük.
Nézzük már meg, hogy egyébként. És mivel a 11-es, és tök jól sikerült az első bemutató, aztán fél évre rá megint a második iterációja a prototípus autónak is nagyon jól sikerült. Azt a visszacsatolást kaptuk, hogy jó az megközelítés, jó az irány. Tehát, hogy érdemes ezt feszegetni. De ezt egy az egyben megmondta az összes szakújság, vagy sajtó, hogy ha ez egy még egy 11-es lett volna, biztos, hogy nem foglalkoztak volna velünk.
Hogy néz ki a folyamat maga? De ez érdekes, és akkor kicsit villancs rá arra is, hogy akkor mi a végeredmény. Tehát vesztek egy autót valahonnan.
Veszünk egy autót valahonnan, 66 és 68 között.
Ez mennyire rímel arra, hogy érdemes sokszor lakást venni, mert lakást azt mondják, úgy érdemes venni, nem baj, ha lepukkad, mert aztán úgyis magadra alakítod. Tehát
jó, közepes. Ez egy közepes dolog.
Ne legyen lerohadt nagyon.
Hát azért 60-as évek technológiájára nehéz egyébként azt mondani, hogy olyan, amilyen.
Igen, 60 éves, tehát
60 éves autókról beszélünk, akkor azért még nem létezett galvanizálás, nincs, a korrózióvédelem azért az úgy, ahogy. Ezeknek az autóknak azért az életútjában volt egy alacsony költség, vagy értékű pontja, amikor egyébként ugye mindenki életben tartás mellett, tehát a korábbi szervizek, karamboloknak a javítása azért az nem ugyanazon a szinten készül, mint amit mondjuk mi elvárnánk. Tehát azért ezek a legnagyobb kihívások. Szeretjük azt, hogyha egyébként egy autó nem molesztált. Már úgy értem, hogy korábbi lakatos javítások szempontjából. A motorikus rész az nem számít, az tényleg az a forgattyúsát, tehát a motorblokk forgattyúsházán kívül nem sok mindent használunk.
Oké, tehát megvan az autó, itthon van. Minden autó más?
Egy picit igen. Mindegyiknek megvan a maga.
Tehát akkor kell egy kis összeülés, na akkor, hogy kezdjünk hozzá, vagy maga a módszer ugyanaz?
Most már azért a módszertan meg a folyamat ugyanaz. Tehát azért most már az a csapat, aki mögötte van, és akiknek olyan szakértelme, meg tapasztalata van, azok behoztak egy folyamatot. Ez itt folyamat azért, nélkül nem lehet.
Itt azért húzzuk egy kis kéziféket, hogy stílusos legyek. Itt azért említsd meg, tehát tényleg komoly szakemberek vannak, tehát akik nagyon nagy cégeknél dolgoztak.
Persze.
Persze, tehát, nem lekicsítve a tieteket, bocsánat, de hogy...
Nem, hát voltak olyan kollégák, akik egyébként külsős kollégák, például, akik a motorfejlesztésében segítettek,
magyar
srácok, Königszegnél dolgoztak.
És igen, a Königszeg az egy svéd cég, ami nagyon...
Ultra-hyper autókat csinálnak, tehát a technológia csúcsa alapvetően, azt gondolom. Tehát őtőlük nagyon sok input jött, és a motornak a mostani formájának a megalkotásában ők részt vettek. Tehát ők vitték az oroszlán részét. Az, hogy hogyan alakítjuk át az eredeti motort úgy, hogy a 95 lóerőből 185 lóerő legyen, feltöltés és mi egymás nélkül, és ez nem egy versenymotor, ez egy utcai motor, tehát megfelelő nyomatékkal rendelkezik, hogy vezethető, élményszerű legyen az autó. És még mondom, hangsúlyozom, ez mindig ugyanaz a motor, ugyanaz a lökőrudas motor, ami egyébként eredetileg benne volt. De például a műhelyvezetőnk, aki egyébként az egész műhelynek az irányítását, gyártását, koordinációját viszi meg az elektromos részeknek a vezetője, Jánbári Zsolt, ő például ex-Williams trackside engineer volt, nem tudom, azt mondom, 10 évig.
Tehát a Williams ugye Forma 1-es,
igen, aztán utána a Haas Forma 1-es csapatánál volt, utána Aston Martin, utána Zinger, ugye itt volt a legfontosabb releváns kapcsolódási pontunk, hogy ő dolgozott Restomo cégnél, ő csinálta meg a Zinger egyik típusának a komplett elektromos rendszerét és annak a gyártását. Ő felügyelte, tehát nem csak mint tervezőmérnök szerepelt benne, hanem alapvetően a gyártásnak a koordináció felügyelete. És utána Zsolt igazából személye azt hozta meg, azt a nemzetközi tapasztalatot, ami elvárást, meg szintet, benchmarkot úgymond, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ez nemzetközileg ez egy gyártható késztermék legyen. Mert egyet legyártani nem nehéz, az kiizzadja az ember magából. De amikor a másodikat is ugyanazzal az izzadsággal kell megcsinálni, akkor azért az úgy nem...
Vagy jó esetben kevesebb izzadsággal, ugye?
Hát igyekszik. És akkor innen indultunk, tehát ő akkor csöppent be, amikor az első autót adtuk át az előtti hajrában. Nagyon sok mindent még helyre tettünk, aztán most a második autót adjuk át. Ez már gyakorlatilag részben az ő ideje alatt történt még itt is, és akkor innentől kezdve meg jönnek ki szériában idén a többi autó.
Te bocsánat, 2 éve megy a cég, és eddig 2 autót csináltatok.
Na most adjuk át a másodikat, uh-huh. és idén fogunk átadni négyet. Még uh-huh. ezen felül. Tehát összesen... Igen,
tehát egy autó mennyi ideig készül?
És hát a terv az, az volt, hogy egy év, de igazából reálisan két év, picit kevesebb, mint két év.
Tehát akkor párhuzamosan tudtok 8 autót készíteni?
Hát körülbelül, igen, ez a terv.
Tehát manufaktúr, maga tényleg manufaktúrálisan működik a dolog?
Teljes mértékben.
Tehát azt jelenti, hogy egy ember dolgozik egy folyamaton, vagy értem,
nem,
hogy...
Nem, vannak részlegek. Vannak részlegek. Uh-huh. Tehát van lakatos rész, van bedolgozó, külsős csapat, akivel dolgozunk együtt nagyon jó, meg van sajátunk is.
Nem terveztek ilyen megnézést, hogy az emberek úgy...
Egyelőre még nem igazán. Addig, ameddig nem áll be a rutin, meg a rendszer, addig nem.
Jó.
Még egy ügyfél látogatás is egyébként ugye felkészülést igényel.
Hát igen, mert azért, hogyha rendet valaki 400 000 eurót kicsenget, akkor neki lehetnek igényei is. Egyfelől az, hogy lássa a folyamatot, legalábbis részben.
Persze.
Másik pedig az, hogy extra igények, hogy ő a nem tudom, saját...
Nem, ezek azért nagyon normális emberek. Hát annak ellenére, hogy nagyon gazdagok, ezek egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon
normális De meddig tudtok extra igényekben elmenni? Vagy mi az, ami nektek belefér a ti arcpolitikátokba? Tehát én szeretnék egy tabletszerű kijelzőt középre.
Biztos, hogy nem.
Aha.
Nem, hát nálunk...
Mondjuk már nem is megy oda hozzád, mert azért már nagyjából tudja, hogy ti mit csináltok,
hát van,
nem?
Hát próbálkozások, fogalmazzunk ki.
De mi volt a legextrémebb, Léci?
Hát nagyon extrém, azt hiszem nem volt. A színekben szokott lenni egyébként, meg dizájn kérdésben, de ezeket én viszonylag rövidre szoktam zárni. Meg,
tehát annak ellenére, hogy lehet, hogy bukod az ügyfelet?
Igen.
Akkor hosszú távon gondolkodsz.
Hát ugye a design konzultáció része az velem történik. Tehát uh-huh. a design része maradt igazából a fejlesztésből nálam. Uh-huh. Meg az ügyfél kapcsolat, meg ugye a kommunikációs része. A többit már ugye azért...
De miért? Hogy te, bocsánat, hogy közbevágok, csak ez baromira érdekel, hogy a design rész marad nálad, utána te ülsz le a számítógép elé, és...
Nem, vannak tervező kollégák, de hogy is, Istenem, ennyire nem vagyok ügyes.
Nem, csak te szedded be az információkat.
Én irányítom az ügyfelet abba az irányba, hogy mi lesz szerintem jó.
Uh-huh. Meg te próbálom tudod, meg... mi lesz jó? Már van annyi tapasztalat,
hát úgy azt hiszem, van annyi tapasztalat, meg az ízlés. Tehát azért én az elmúlt 20 évet művészeti oldalon töltöttem kreatív szakmában. Uh-huh. Tehát, hogy mi a szép tipográfia, milyen színeket használunk, milyen vizuális eszközöket.
Jó, őrült nagy tapasztalatod, hogy nincs, de akkor eddig...
Mint autó nincs, de mint
értem,
forma,
hanem, hogy
igen.
Itt az autó átadásoknál akkor volt... Mikikém igazad volt. Volt már ilyen? Mondjuk a két autónál, mondom, ilyen őrült nagy tapasztalat.
Eddig nagyjából azt gondolom, hogy beigazolódott az, amit mondtam. Tehát pont az első autónál az ügyfél az volt, hogy én nagyon mondtam neki különböző izgalmas színeket, hogy milyeneket lehetne választani az autónál. Erre azt mondta, hogy neki minden autója fekete. És mondtam neki, hogy fekete. A fekete, ez egy bazi unalmas szín. Pláne ebbe az autóba, mert ez egy picike autó, nagyon keskeny. Tehát ez eltűnik rajta az egész.
És mondta, hát, hogy nem... legutóbbi autótok, amit én belakadtam, ez az egy Targa, tehát egy téli nyitott tető, és az ilyen koralszínű.
A narancssárga.
Narancssárga.
Tangerine egész pontosan, vagy vérnarancs.
Na, jó néz ki.
Az egy jó mind szín, nagyon.
De igen, tényleg, a jók a képek is, hogy beleharapna az ember, annyira jó.
Nem, az egy nagyon jó szín, az egy nagyon ikonikus Porsche szín ráadásul. Uh-huh. És ott van ez, hogy ott mondtam az ügyfelnek, jó, te választottad a külső színt, de én választom a belsőt. És akkor mentünk ebbe a cédrus zöld belső bőrbe, uh-huh. és ez egy bomba a választás, azt nagyon, nagyon szeretik. Tehát, hogy annyira szép, elegáns a fekete külső zöld ugye versenycsíkozással, meg mindennel a kettő tök jól passzol, hogy egyszerre sportos, egyszerre elegáns, egyszerre klasszikus, egyszerre picit aha. modern, de mégsem, szóval hogy ilyen. Hát a zöld belső az nekem mindig is a nagy gyengén volt, hogy a színes belsők.
Tehát akkor hogy van, hogy az először az autót veszitek, és van egy autótok, és arra jön az ügyfél, vagy az ügyfélre jön az autó?
Nem, hát az ügyfél igénye, hogy vagy ő hozza, vagy mi megvesszük neki.
Oké. Okay. Na, és akkor leültök vele jó alaposan átbeszélni
igen,
a dolgokat.
Igen, és akkor azok alapján megcsináljuk a különböző 3D rendereket, ugyanúgy, mint ahogy a Targát láttad, uh-huh. és akkor kiválasztunk 2-3 irányt, leszűkítjük, jó esetben egyre. És akkor tudjuk, hogy nagyjából ez az,
amit... De ez vele.
Ez vele. Uh-huh. Vele. Ha megvan az egy irány, akkor tök jó, ha nem, akkor az még nyitott kérdésként szokott lebegni két-három irány, megcsináljuk a festék mintákat, ilyen kis autókat, ilyen karmon kis autókat kapnak, meg szövet mintákat, meg mit tudom én, és akkor ezek alapján variálnak, döntenek, szeretnek variálni, elég sokáig lehet, mert ugye addig, ameddig nagyjából nem festjük az autót, addig ugye ezen azért lehet változtatni. Uh-huh. A belsőt meg még később is. És ez úgy kialakul. Meg nyilván a technikai specifikáció is úgy nagyjából kialakul, hogy mit szeretnének, bukócső, nem bukócső, versenyebb ülés, vagy a inkább túrásabb felhasználási módja az autónak, a váltónak a kiosztása az inkább túrához legyen, vagy inkább egy kicsit sportosabbra legyen hangolva, milyen aha. kerék, olyan kerék. Tehát, hogy ezeket
hát azért van játéktér.
Minimális van. Sok uh-huh. nincs, de van. Uh-huh. Most már egyre több dolog alakul ki, hogy ilyen fékrendszer, olyan fékrendszer, ilyen akkumulátor, olyan akkumulátor, zene, nincs zene az autóban.
Na a zene az milyen például?
Hát ez teljesen el van dugva. Tehát, hogy gyakorlatilag egy gomb, egy tekerős gomb van, ugyanolyan, mint az összes többi kezelő az autóban, és azon keresztül, tehát nincs kijelző, a telefonról lehet rácsatlakozni Bluetooth-szal, és akkor azon keresztül, de egy hangszóró pár van elől, igazából az is egy spéci hangszóró, ilyen 2 centi, 1,5 centi mély, mert nem, nincs helye. Uh-huh. Tehát ennek az autó, ebben az autóban nem volt kialakítva nagyon hely neki. Nincs, nem volt szellőzés, nekünk kellett szellőzést kitalálni hozzá, hogy a elektromos klíma, ami van benne, az hatályik.
És az a pont, amikor már nincs beleszólási lehetőség, amikor elkezditek az autót fényezni, ugye?
Igen.
És akkor, utána kész a fényezés, és akkor utána a belső rész kialakítása.
Hát utána van az összeszerelés és a belső rész kialakítás. De előtte van igazából ugye a kérdés. Tehát, hogy gyakorlatilag a karosszériát restauráljuk, magát a vázát.
Igen, de nagyon sok szénszál erősítésű műanyagot használtok, tehát vagy ezt a karbont. Vagy...
Utána, igen, szóval először a karosszériát meg kell csinálni arra az alapsztenderdre, amire nekünk szükségünk van. Mm-hmm. Tehát ez egy tökéletesen.
A lapsztenderd mi a lemezvastagság? Vagy...
Nem, hát mindennek ugye tökéletesen futnia kell, az összes rozsdás sérült elemet ki kell javítani, uh-huh. vannak olyan erősítések, karosszéra erősítések, amit még pluszba mi még beleteszünk, van egy-két olyan módosítás, amit még pluszba még mi beleteszünk a karosszériába, kialakítjuk attól függően, hogy milyen típusú, hogy teljes vagy részleges karbon az autó, kialakítjuk ugye a karbonnak a ragasztási
tehát felületeket. Valami komplet elemeket, mondjuk egy motorháztetőt kicseréltek karbonra, vagy?
Két alaptípus van a kupéból, az egyik az teljes karbon, itt az összes, a tető, a hátsó sárvédők és az összes felcsavarosztató elem szénszálas.
Tehát ezt kidobjátok az eredetid?
Így van.
És a helyett karbon elem, ami strapabíróbb és könnyebb.
Könnyebb, így van. Pont ugyanolyan úgy néz ki, mint a gyári, de gyakorlatilag annak egy sokkal könnyebb.
És közlekedés biztonsági szempontból mondjuk, vagy ilyen biztonsági szempontból ugyanaz, nem? Nagyjából.
Hát jobb is alapvetően, tehát az ajtók mindenképpen, mert egy teljesen másfajta elven működik. Tehát az autó egyébként most megy át tűvvizsgán, a karbonelemek már átmentek a tűvvizsgán, tehát
tűv az egy szabványosítás,
szabványminősítés. Így van, tehát ahhoz, hogy Európában forgalomban helyezhető legyen az autó, ezen a folyamaton végig kell menni. Uh-huh. Végig kell menni, itt nagyon szigorú szabályok vannak, a fék, a futómű, az összes módosított elem vizsgálata szükséges az ülésektől kezdve, a motor teljesítményen át minden része, hang, emissziós értékeket, ezt mind vizsgálják.
Jó, tehát akkor az igényeknek megfelelően cserélgetitek az elemeket szénszára.
Így van, előállítjuk, amikor megvan úgymond a száraz összeszerelés az autó, ez gyakorlatilag egy kilakatolt karbonelemekkel földíszített autó, összeszereljük az autót, tehát uh-huh. belekerül a motorváltó, csövezés, mármint a hidraulikus rendszer,
már figyelj, az elektromos. Nagyon filmes, ahogy mondom, nagyon filmes.
Minden összekerül, muszáj, mert ugye itt még, hogyha valami gond van, akkor itt még lehet rajta változtatni. Tehát azért a flexel a fényezett autóban lenni nem túl szerencsés, ha, igen, vagy igen, furkálni. Igen. Nem mondom, hogy nem létezik ilyen, de az egy nagyon rossz, szélsőséges eset.
Tehát itt biztos, hogy benne kérdés többször elhangzik, akkor
így van, minden ott van a helyén, minden fut mindennel úgy, ahogy szeretnénk, és így kerül át utána szétszerelten a festőhöz, vagy a festőműhelybe, és akkor megcsinálják a festést. És utána visszajön, akkor már elvégben már csak egy összeszerelésről van szó, amit már egyszer megtettünk,
Ez a csak összeszerelés például mennyi idő mondjuk ezután?
Két hónap.
Két hónap. De ez minden nap.
A kárkítozás miatt.
Uh-huh. Ja, ja. Tehát a, magyarán a, tehát a Hello Mickey-től kezdve a Viszlát Mickey-ig, az két év akkor most inkább.
Nem, nem, ez már nem, azért nem. Az első két autónál volt ez két év.
Jó, tehát akkor sok, egy.
Egy másfél, ez nagyon donoron múlik. Tehát uh-huh. most, mit tudom én, a hármas számú autó, egy ausztrál autó, ami az ügyfél jobbkormányosként vette meg, és küldte el hozzánk, majd kiderült, hogy az eredetileg egy balkormányos autó volt, amit Ausztráliában
jobb. Pont az, amit mondtál, ez a gányolás ne legyen.
Hát igen, hát itt csak ez volt. Hát én azt tudnám fogalmazni, hogy nagyon kreatívan oldották meg. Tehát funkcionális volt, én mentem az autóval, tehát hogy igazából megoldották a kedves ausztrál kollégák ezt egyébként, tehát hiba nem volt vele. A jótól messze állt. Uh-huh. Tehát, hogy így mi nem adhatunk
most ezen dolgoztak akkor.
Ezen is.
Uh-huh. Most hány autó van projektben éppen most ebben a pillanatban?
Most ebben a pillanatban van kettő amerikai, egy ausztrál, egy szingapúri.
És mikor mondod azt, hogy ez egy jó év volt? Tehát hány autónál mondod azt? És hát mi a maximum, amit el tudtok majd élni szerinted?
Hát most azért, ha egy évben négy autót kezdünk el, az ideális. Uh-huh. Ezt szeretnénk jövő, hát 28 végére szeretnénk ezt fölfuttatni 8 autóra egy évben, amit elkezdünk. Tehát nem célunk nagy szériákat futtatni.
Az jót is tesz egyébként a márka névnek, nem?
Jót. Nem célunk, hogy ennél nagyon több legyen. Uh-huh. És inkább az a cél, hogy egy év alatt valójában tényleg ki is tudjuk futtatni a projektet.
Elment az idő, kérlek szépen.
Gyors volt.
Igen. Tehát Kamm Manufaktúr, erről kell tudni. Közben itt jöttek, hát például írt, neked mondom, Miki, hogy van egy kedves, hát úgy barátunk, aki rendszeresen ír nekünk, kamionozik, és most sziasztok, szia Laci, üdvözlet a vendégnek, és szép napot kívánok mindenkinek Belgiumból hazafelé, és lágerez Zoli, és még Ferenc írta, ismét remek a műsor. Köszönöm, mi is köszönjük. És köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hát hogy figyeljük, szívesen. Mert kicsit azért így a lelkünknek jó, hogyha egy ilyen nemzetközi porondon helytálló profi cég szerepel, és mondom, tehát, hogy egy amerikai sajtó oldalról köszönt vissza rám ez a dolog, úgyhogy, és akkor ez mondom, ide kell hívnom téged, és akkor én nem tudtam, hogy milyen jól beszélsz meg ennyire nagy lelkesedéssel. De ugyanúgy megvan benned a lelkesedés, mint az első pillanatban, ugye?
Más, mindig új kihívás, új helyzetek vannak, nyilvánvalóan nehéz lenne azt mondani, hogy ugyanaz, akkor még mondom, amit a viccet mondtam, hogy erre gondoltam, erre is gondoltam, aha, erre nem gondoltam.
Most mi ilyen, ami most így kicsit...
Sok minden. Tehát alapvetően ez a szériagyártás, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Uh-huh. Tehát ezt nem szabad eldogmatizálni. Az elején ugye mindenki azt mondja, hogy a magát a termék előállítását szorozza meg hárommal ahhoz, hogy egyébként elindítsa, mert a kommunikációs részt azt nem szabad eldogmatizálni. Uh-huh. Tehát egy márka felépítésénél a termék ehhez képest legalább ugyanannyit, amennyit a termék előállításra szánt, annyit kell egyébként kommunikációra is szánni. Ennélkül nem fog működni.
Kázmér Miki Miklósnak köszönöm szépen, hogy itt volt a Kamm, két emmel, Kamm Manufaktúr kitalálójának, alapítójának, vezetőjének, hogy itt volt. Figyelünk.
Köszönöm.
Találkozunk jövő héten, Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.